Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsérdessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál a mai műsor szerkesztői
Gedő Ágnes
és Vercse Márta.
Adásunk tartalmából.
A Szent Atya vasárnap este a Gemelli kórházból visszatért a Vatikánba.
Eukarisztikus csoda a Róma környéki Alatriban.
Emlékezet és identitás. Részletek II. János Pál pápa közelmúltban megjelent könyvéből.
Vasárnap esti adásunkkal egyidejűleg II. János Pál pápa 18 napos kórházi tartózkodás után visszatért a Vatikánba. Joaquín Navarro Valls, a Szentszék sajtótermének igazgatója elmondta, a pápa kezelőorvosaival egyetértésben a Vatikánban folytatja lábadozását.
A Szentatyát február 24-én szállították kórházba, és még aznap sikeres gégemetszést hajtottak rajta végre. Az azóta eltelt időszakban a Szentatya állapota fokozatosan javult, rendszeres légzési és hangképzési rehabilitációs terápiát végzett. Kórházi tartózkodása során sem mondott le arról, hogy betegsége és a terápiák ellenére jelen legyen a szokásos vasárnap déli úrangyala imádságon és beszédet intézzen a hívekhez. Ezt az utóbbi alkalmakkor Leonardo Sandri érsek vatikáni helyettes államtitkár személye révén tette. A világ minden részéről érkezett hívek, elsősorban nagy számban jelenlévő honfitársai mind a Gemelli kórház bejárata előtt, mind a Szentpéter téren kitartóan várták és lelkesen üdvözölték a Szentatyát, minden lehetséges módon kifejezésre juttatva az iránta való együttérzésüket, aggodalmukat, szeretetüket, nem csak a vasárnap déli Mária imádság, hanem a szerda délelőtti, ezúttal elmaradt általános pápai kihallgatások időpontjában is.
Nagyböjt 5. vasárnapján egy héttel a húsvét ünnepéhez elvezető virágvasárnap előtt is zsúfolásig megtelt a Gemelli kórház előtti tér, és a Szentpéter térre is nagy számban érkeztek hívek, a városi közlekedést megbénító maratonfutóverseny ellenére. Az első Vatikánban, vagyis a Szentpéter bazilika előtt a hívek televízió kapcsolás révén kivetítő vásznakon követhették a 3. Vatikánban a Gemelli kórházban történő eseményeket. A kórház bejáratánál a pápa szülővárosából, Vadovicéből érkezett zarándokcsoport, plébánosuk és a polgármester asszony kíséretében már a délelőtti óráktól kezdve folyamatos énekszóval várta a pápa megjelenését, hatalmas transzparensükön a következő felirat volt olvasható. Szentatya, köszönt vadovicei családod!
Az úrangyala elimádkozása előtti beszédet ez alkalommal is Leonardo Sandri érsek, vatikáni helyettes államtitkár olvasta fel a Szentpéter téren, majd a pápa nevében áldást adott. Ezt követően mind a két helyszínen a több ezer hívő néma csöndben szegezte tekintetét a Gemelli kórház 10. emeletén lévő jól ismert ablakokra, hogy vajon láthatja-e, hallhatja-e a Szentatyát. Amikor széthúzták a fehér függönyöket, és megjelent a pápa áldásra emelt keze, a hívek örömkiáltásokkal, könnyekkel fejezték ki túláradó érzelmeiket, meghatott szeretetüket.
Cari fratelli e sorelle, benvenuti, grazie per la vostra visita.
Kedves testvérek, köszönöm látogatásotokat, mondta a pápa olaszul, majd lengyelül köszöntötte honfitársait hozzátéve.
Vita Vadovice.
Éljen Vadovice. Végül mindenkinek jó vasárnapot és elkövetkező jó hetet kívánt.
Buona domenica, buona settimana.
Szavai nyomán magasba emelkedtek a chicagói zarándokcsoport lengyel és amerikai zászlócskái, az olasz-brazil hívek transzparensei, felhangzott 550 Krisztus legionáriusainak éljenzése. Nagy volt a meghatottság az újságírók és a tévé operatőrök körében is, hiszen ezen a vasárnapon hozzájuk szólt a pápa hálás köszönete, amelyet most felolvasunk.
In questi giorni di degenza ospedaliera qui al Gemelli.
Ezekben a napokban a Gemelli kórházbeli tartózkodásom során különösen érzékelem a tömegtájékoztatásban dolgozók jelenlétét és figyelmét. Ma hálámat szeretném kifejezni nekik, mivel tudom, hogy értékes szolgálatukat nem kevés áldozathozatallal teljesítik. Nekik köszönhetően a hívek a világ minden részén közelebb érezhetik magukat hozzám, és szeretetükkel elkísérhetnek imáikban. Rendkívül fontos a média szerepe a globális tömegtájékoztatás korában. Ugyanígy nagy felelősség hárul mindazokra, akik ezen a téren dolgoznak, és akiknek az a hivatásuk, hogy mindig pontos, az emberi méltóságot tiszteletben tartó és a közjót szem előtt tartó tájékoztatást nyújtsanak. Ebben a nagybőti időszakban, amely arra szólít fel bennünket, hogy még bőségesebben táplálkozzunk Isten szavával, szívesen emlékeztetek rá, hogy lelkileg töltekezhetünk a rádió, a televízió és az internet révén is. Hálás vagyok mindazoknak, akik a tömegtájékoztatási eszközöket felhasználva az evangelizálás ezen új formáinak szentelik magukat.
Preghiamo infine Maria Santissima.
Imádkozzunk Szűz Máriához, hogy segítsen bennünket a jövő héten kezdődő nagy hétre való felkészülésünkben. Remélem, hogy számos fiatal vesz részt a Szent Péter téren virágvasárnap az ünnepélyes liturgián, amely lélekben a Németországban, Kölnben megrendezésre kerülő ifjúsági világtalálkozó felé vezet bennünket.
Eukarisztikus csoda a Róma környéki Alátriban. Eukarisztikus csoda az olaszországi Alátri városában 1228-ban.
A Rómától délkeletre, mintegy 70 kilométerre a hegyek között fekvő Alátri nem szerepel a közismert olasz városok között, pedig több évezredes múltra tekint vissza. Az ősi város maga Krisztus előtti 9. századból származik, és küklopsz falak ölelik körül. A Krisztus előtti 4. századból Akropolisz, a római korból pedig jelentős fórum maradt fenn az utókorra. Ma a városnak középkori jellege van, ám éppen az antik Akropolisz szívében található a 10. századi székesegyház, ahol az 1228-ban történt eukarisztikus csoda emlékét, a megtestesült ostját őrzik. Ugyanebben a Szent Pál templomban nyugszanak első Szent Szixtusz vértanú pápa, Alátri patronusának földi maradványai is.
Az eukarisztikus csodáról 9. Gergely lelkipásztori bölcsességtől és óvatosságtól ihletett hiteles bullája tanúskodik. A Fraternitas Tuae kezdetű pápai irat összefoglalja a csoda történetét, amely a következő.
Egy fiatal leány szerelmi bánatában egy jósnőhöz fordult segítségért. A gonosz lelkű nő arra biztatta a naív lányt, hogy az áldozáskor kapott szentostját vigyel hozzá, hogy ebből készítsen bájitalt a hűtlen kedves számára. A leány zsebkendőjébe rejtette a szentostját, ám azonnal megriadt tette miatt, és nem vitte el a jósnőnek, hanem elrejtette a kenyeres ládába. Amikor 3 napig tartó lelkiismert furdalás után kinyitotta a ládát és széthajtotta a zsebkendőt, megdöbbenve látta, hogy a fehér ostya hússá változott. A megrémült leány azonnal a templomba sietett, hogy meggyónja bűnét a papnak, aki rögtön a püspökhöz vitte a hússá vált szentostját. A Giovanni nevű püspök haladéktalanul írásban értesítette 9. Gergely pápát, és tanácsot kért, hogy mitévő legyen. A leány és a jósasszony neve ismeretlen, de fennmaradt a pápai bulla, amelyben szó szerint ezt olvassuk.
Gergely püspök Isten szolgáinak szolgálja, köszönti és apostoli áldását küldi tiszteletre méltó testvérének, Alátri püspökének. Kedves testvérem, megkaptuk leveledet, amelyből értesültünk, hogy egy bizonyos fiatal lány egy gonosz lelkű asszony biztatására, azután, hogy a pap kezéből magához vette Krisztus legszentebb testét, megtartotta szájában, majd kedvező alkalmat felhasználva egy kendőbe rejtette. 3 nap elteltével a kenyér formában kapott test helyén húst talált, és ezt a mai napig mindenki saját szemével láthatja. A pápa a bullában ezután hálát ad Istennek a csodáért, amely megerősíti a katolikus egyház igazságába vetett hitet, táplálja a reményt, meggyújtja a szeretet lángját, figyelmezteti a bűnösöket, megtérésre indítja a gonoszokat, és helyreigazítja az eretnekek téves tanait. A pápa meghagyja a püspöknek, hogy a leányra, aki inkább gyöngeségből, nem pedig gonoszságból követte el tettét, enyhe büntetést szabjon ki, de legyen annál szigorúbb a jósasszonnyal, akit bűnei őszinte megbánására és szentgyónásra szólít fel.
Alatri püspöke felolvasta a Szentpár székesegyházban összegyűlt híveknek a pápai iratot, majd felmutatta a testté vált ostját, amely ma is megtekinthető ugyanabban a székesegyházban. Jelenlegi állagában egy sötét színű golyócskáról van szó, amelyet körülbelül 4 cm hosszú üveghengerben, a hengert pedig szentségtartóban helyeztek el. Az aranyozott fém erekje tartó szárán Szent János evangéliumának ihletett szavai állnak, az ige testé lett és közöttünk lakott.
Emlékezet és identitás. Részletek II. János Pál pápa a közelmúltban megjelent könyvéből.
Un uomo venuto da molto lontano.
A rossznak szabott határ Európa történelmében. Az embernek néha az az érzése, hogy a rossz mindenható, hogy teljesen uralja a világot. Szent Atya, ön szerint létezik a rossz számára áthághatatlan határ?
Módomban állt személyesen megtapasztalni a rossz ideológiáit. Olyan dologról van szó, amely kitörölhetetlenül megmarad emlékezetemben. Először volt a nácizmus. Már az is rettenetes volt, amit azokban az években látni lehetett, ám ebben a kezdeti szakaszban a nácizmus számos aspektusa rejtve maradt. A rossz valós mérete, amely Európában tombolt, nem volt mindenki számára érzékelhető, még közülünk azoknak sem, akik pedig annak az örvénynek a közepében éltek. A rossz egy hatalmas kitörésébe süllyedve éltünk, és csak fokozatosan kezdtünk ráébredni annak valós voltára. A felelősek ugyanis sok mindent megtettek azért, hogy a világ elől elrejtsék gonosz tetteiket. Mind a nácik a háború alatt, mind később Kelet-Európában a kommunisták megpróbálták takargatni a közvélemény előtt azt, amit tettek. Nyugat sokáig nem akarta elhinni a zsidók kiirtásának tényét. Csak később derült rá teljesen fény. Még Lengyelországban sem tudtunk mindent, amit a nácik tettek a lengyelekkel, sem azt, amit a szovjetek tettek a lengyel tisztekkel Katyinban, és a deportálások rendkívül szomorú történetei is csak részben voltak ismertek.
Később, amikor a háború már befejeződött, ezt gondoltam magamban. Az úr 12 évet adott a nácizmusnak, és 12 év után a rendszer összeomlott. Tehát ez volt a határ, amit ennek az őrületnek az isteni gondviselés szabott. Az igazság az, hogy nem pusztán őrület volt, hanem bestialitás, ahogy ezt Konstantin Mihalszky írta. De az isteni gondviselés csak 12 évet engedélyezett, hogy az a vadállati tombolás elszabadulhasson. Ha a kommunizmus ennél tovább élt, és ha van még rá lehetősége, hogy utólag tovább fejlődjön, gondoltam magamban, akkor mindennek kell, hogy valami értelme legyen.
1945-ben, a háború befejezésekor, a kommunizmus nagyon szilárdnak és nagyon veszélyesnek tűnt, sokkal inkább, mint 1920-ban. Már akkor is világosan érezhető volt, hogy a kommunisták meg fogják hódítani Lengyelországot, és tovább nyomulnak majd Nyugat-Európába, tervezve a világ meghódítását. A valóságban nem jutottak ilyen messzire. A Visztula csodája, vagyis Pilszucki győzelme a Vörös Hadsereg ellen arra késztette a szovjeteket, hogy lejjebb adják követeléseiket. Azonban a II. Világháborúban, a nácizmus felett aratott győzelem után a kommunisták ismét erősnek érezték magukat, és gátlástalanul hozzáláttak, hogy uralmuk alá hajtsák a világot, vagy legalábbis Európát. Ez kezdetben a földrész érdekszférákra történő felosztásához vezetett az 1945-ös jaltai konferencián született egyezmény értelmében. Ezt az egyezményt a kommunisták csak látszólag tartották tiszteletben, s a valóságban különféle módokon is megsértették, mindenekelőtt ideológiai megszállásukkal és politikai propagandájukkal, nem csak Európában, hanem a világ többi részén is.
Számomra akkor rögtön világossá vált, hogy uralmuk sokkal tovább fog majd tartani, mint a nácizmusé. Milyen soká? Azt nehéz volt előre látni. Azt a gondolatot ébresztette bennem, hogy az a rossz valamilyen formában szükséges lehet a világ és az emberek számára. Előfordul ugyanis az emberi lét egyes konkrét helyzeteiben, hogy a rossz valamilyen hasznos módon nyilvánul meg, amennyiben alkalmat teremt a jó számára. Johann Wolfgang von Goethe vajon nem úgy minősítette az ördögöt, mint azon erő egy részét, amely örökkön a rosszat akarja, s örökkön a jót teszi? Ami Szent Pált illeti, így figyelmeztet ezzel kapcsolatban. Ne győzzön rajtad a rossz, te győzz le jóval a rosszat. Végső soron így a rossz ösztönzésére, egy nagyobb jó létbehívásához jutunk el.
Ha itt most elidőztem azzal, hogy felfedjem a rossz terjeszkedése ellen felemelt határt Európa történetében, most azzal kell befejeznem, hogy ezt a határt maga a jó alkotja. Az isteni és emberi jó, amelyek ugyanabban a történelemben nyilvánultak meg az elmúlt évszázadban és évezredeken át. Mindazonáltal nem könnyen felejtjük el azt a rosszat, amelyet közvetlenül megtapasztaltunk. Azt csak megbocsátani lehet. És mit jelent megbocsátani, hanem azt, hogy a jó felé fordulunk, amely nagyobb bármely rossznál. Ennek a jónak végső fokon kizárólag Istenben van az alapja. Csak Isten ez a jó. A rosszat feltartóztató határ, amelyet Isten jelölt ki, belépett az emberi történelembe, különösen Európa történelmébe, Krisztus műve révén. Nem lehet tehát Krisztust elválasztani az emberi történelemtől. Éppen ezt mondtam első lengyelországi látogatásom során, Varsóban, a győzelem terén. Akkor azt szögeztem le, hogy nem lehet elválasztani Krisztust nemzetem történelmétől. De el lehet-e őt választani bármely más nemzet történelmétől? El lehet-e választani őt Európa történelmétől? Hisz minden nemzet és az egész emberiség csak is Krisztusban lépheti át a reménység küszöbét.
Stringeva il dolore un libro nella mano. Qualcuno ha sparato ed io quel giorno pianto. Ma tutto il mondo gli è rimasto accanto. Quel giorno il mondo ha ritrovato.
Részleteket ismertettünk II. János Pál pápa Emlékezet és Identitás című könyvéből.
Emlékeztetjük kedves hallgatóinkat, hogy az adásainkban elhangzó híreket elolvashatják internetes honlapunkon, ahol megtalálják az interjúk hanganyagát, illetve a Szentatyával kapcsolatos legfrissebb híreket. Honlapunk címe www.vaticanradio.org. Itt a magyar nyelvet válasszák. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, adásunk véget ért.
Köszönjük, hogy minket hallgattak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Laudetur Jézus Krisztus.
Che caino sono pure.